az ifjúsági világzenekar próbái közepette, és jól látható, hogy szeret tanítani. Tulajdonképpen milyen szerepet játszik az ön életében az oktatás, mesterkurzusokat tart döntően?
Aránylag kevés mesterkurzust, régebben többet csináltam, mostanában kevesebbet, de tulajdonképpen hát az oktatás elsősorban, mint karmester csinálom a zenekari betanítással. Azon kívül nagyon sok olyan hangversenyt csinálok, amikor beszélek is a zenéről. Tehát ugye csináltam azt a sorozatot a televíziónak a Zenén túl címmel, aztán a Zongorán túl, ezt most 2 éve csinálom, és ez nagyon-nagyon segít a közönségnek, mert hiszen a zene a legabszolút az összes művészetek közül, és ez olyan, hogy a zenébe az borzasztó nehéz a klasszikus zenét hallgatni, mert az emberi memória nélkül nem jön létre annak a zenének az élvezése. Tehát ez olyan, mint hogyha úgy egy festményt úgy látnánk, úgy meg, hogy ugye milliméterenként csak egy sávot látunk, utána az eltűnik, és a következő sáv milliméter. Most ebből állítsam én össze az egészet. Tehát ez történik a zenével. Tehát hangok, 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 és abból én csinálok egy melódiát, ha emlékszem az elejére. De mert a boci-boci tarka, sefülés, ha már elfelejtettem, hogy mi volt a boci-boci, akkor már nincs a dallam. Akkor csak éppen az a hang van, amit éppen akkor hallok. Tehát ezért nehéz a klasszikus zenét hallani, ezért könnyebb pop zenét hallgatni, mert ugye ott ugyanaz a dallam megy százszor, és ugyanaz a ritmus megy végig, tehát az könnyebb. De ugye a klasszikus zenénél az a közönség is egy résztvevő, és igénybe veszi a közönséget, és akkor az, amikor beszélek is, akkor mindig pihennek a zenétől. Viszont a beszéd is olyan, hogy én általában nem csak a zene, az inkább egy apropó arra, hogy ilyen emberi dolgokról beszéljek, amit, hogyha oda megy egy ilyen pszichológus, vagy oda megy egy szociológus, vagy valaki, aki hát ebből él, hogy ő előadjon, akkor azt már direkt úgy hallgatják, na hát ez egy szakember, ez persze, ez mondja magáért. Na de amikor én pszichológiáról beszélek, vagy történelemről beszélek, akkor az nem az én szakmám. Tehát az hirtelen váratlanul éri őket, és éppen ezért jobban nyitva vannak rá. És legalábbis ez az érzésem, és akkor a zene ugye megágyazta azt a hangulatot, hogy most nyissuk ki magunkat egy másik dimenzió fele, és akkor behozom azt a másik dimenziót ugyanakkor azzal, hogy ez mindenkinek ott van. Tehát az a legnagyobb zseni, az is ember volt, és az is végigjárta az emberi sorsnak a nehézségeit, a drámáit, tragédiáit, és hát pontosan az Zenén túli sorozatomban Schubert-en Mendelssohn-nal kezdtem, ugye Schubert kimondottan, ugye par excellence szerencsétlen és nem elismert boldogtalan zenész volt, és a Mendelssohn-nak mindene megadatott, és ennek ellenére ő is mélységes depresszióba halt meg, tehát és akkor aztán beszélek, hogy mitől függ a siker, miért volt az, hogy Schubertről senki nem tudta, hogy a világon van, ugyanakkor Beethovenhez a császárok jártak rá, hódolni neki, akkor miért van az, hogy jó, tehát hogy mitől leszett a sikeres, hogy lehet elvárni a sikert, nem attól, hogy te milyen vagy. Neked kész kell arra lenni, hogyha van a lehetőség, akkor te hely tudj állni. De az, hogy azzal a tehetséggel, ami neked meg van, hogy valaha lesz rá lehetőséged, az arra nincs garancia, úgyhogy ezért fogd fel, mint a tehetséged, az egy zseton, amivel bemész a kaszinóba és játszol, és lehet, hogy óriási összeget nyersz, lehet, hogy semmit. És hát erre példák, ugye, és a paralellek, mint ugye Schubert-Beethoven, vagy Schubert-Mendelssohn, vagy Bartók-Stravinsky, ugye a Stravinsky milliómos volt, Bartók majdnem éhen halt. Miért? Tehát, és itt jön aztán be, hát ki hogy mondja, az egyik szerencsének, majd másik Istennek, a harmadik kármának, a negyedik az illetőbb magából kiáradó valaminek, ami létrehozza a körülményeket. Ez már egy egyéni dolog, hogy ki hogy fogalmazza maga, de a tény az, hogy nem a tehetségtől függ az, hogy mit fogsz, milyen karriert csinálni, és ezt nagyon jó tudni a gyerekeknek. És ilyen dolgokról beszélek, amikor többek közt, amikor a Zenén túli sorozatot is csináltam, és most a Zongorán túli sorozatban, és borzasztó, pontosan a fiatalság nevelésével nagyon nagy dolog, mert ezért jöttek aztán egyre többen ezekre az előadás koncertekre a fiatalok. Tehát eredetileg úgy pontosan az volt az arány, ami általában a klasszikus koncerteknél 90%-a idős, 10%-a fiatal, vagy még annyi se, és aztán ez annyira növekedett, hogy már 50-50-50%-ban voltak fiatalok. És ebbe hát ugye missziót lehet látni, a maga a televíziónak a producere, Várbírjó Judit, azt is látott benne, és ő vívta azt ki, hogy kapjunk pénzt arra, hogy videó formájában is kijött, és hát a televízió sokszor leadta azt, és aztán Jakobi László, aki a hangversenyeket, a zongora hangversenyeket rendezi Pesten, ő is azt mondta nekem, hogy ez egy misszió, ezt kell csinálni, és hát szóval ez a tanítás, tehát válaszom, ez az igazi tanítás. Ezen kívül időnként egy-egy tehetséges valakit meghallgatok, privát, és hát most pontosan most hívtak meg például a Zeneakadémián is kurzusokat adni, úgyhogy lehet, hogy ott is egyre inkább aktív részt fogok venni, annál is inkább, mert ott ugye kaptam egy ilyen professzori, tiszteletbeli professzori státust, amilyen megvan a Kocsisnak, Schiffnek, Ránkinak, és hát nekem is, és hát keddem is volna tulajdonképpen. Tehát ez csak egy idő kérdése most már, hogy tudom beosztani, hogy a dirigálás, zongorázás, írás, mert írok is, és hát ugye ennyi minden mellett, hogy marad idő, még külön tanításra, de főként, ha csinálok, akkor is inkább mesteriskola formájában, hát ezt tudod, ki vezette be, ezt Liszt vezette be, hogy ne egy ember tanítson, hanem egy emberrel foglalkozz, és közben ezt hallgassa az összes többi, aki tanul belőle.
Szó esett itt személyiségről, tehetségről. Önnek módja volt Kodály Zoltánt megismerni. Milyen ember volt ő, és milyen tehetség?
Hát a legnagyobb ember, akivel találkoztam, és pontosan ezért, mert nem csak egy nagyon nagy zeneszerző, akit talán kevésbé ismernek el a világszerte, azért, mert tulajdonképpen a kapitalizmus behozta azt, hogy a új és a jó szinonim fogalmak. Vagyis az, ami új, az lehet csak a jó. Ami azért pont a fordítottja, mert azzal marasztaltak el mindenkit, hogy túlságosan modern. Maga Chopin egyszer a tanárjának azt írta, hogy fel vagyok háborodva, hogy micsoda vad ötletek jönnek ki, vagy soha nem lehet ilyet hallani. Tehát nem volt arra büszke, hogy valami nagyon újat csinált. És akkor jött be, ugye, amikor a iparosodás idejébe, tehát azt lehet jobban eladni, ami új. Tehát azért is van az, hogy ugyanazt a fogpasztát más címkével eladnak, és úgy eladják. Van persze egy kivétel, mint hogy a Kölnivel, hogy a 4300, nem tudom, ha mennyi, és egy-két ilyen cikk megmarad, de ez a kivétel. És általában az új, az új, az új, és ezért volt ugye Wagnernél az először gúnyosan mondtak, hogy Zukunftmusik, vagyis a jövő zenéje, és utána pedig ez lett a legnagyobb ereje Wagnernek is, a mindenki ezt, hogy hát ő a nagy újító. Na most Kodály nem volt egy ilyen nagy újító, Bartók volt az, aki az újítónak számított. Természetes, a Kodály fiatal korában azért ő is modern volt, tehát ő megszenvedte a fiatal korában azt, hogy őt akkor túl modern volt, és később az élet a másik felébe pedig túl konzervatívnak tűnt. Tehát ő egyszerűen szép zenét írt, és nagyon emberi szívzenét, amit elsősorban az énekkel kapcsolatban, a zenekari műve is, de hát az ő kórus műve, és most ugye én felvettem lemezre az összes Kodály dalt, és a népdalra alapuló dalokat, és nem műdalok, hanem a népdalokat ő megzenésített a zongorára, ami egyébként az ő igazi zongoraidradal, mert zongorára írt, az meglehetősen kevés számban is, és jelentőségben is, de a dalok, azok az csodálatos. Szóval az tényleg, én most erre mondhatom, hogy az előbb mondtam a zenekar, hogy egyik a legkellemesebb feladatoknak, amit életem végezte, mondhatom, hogy a legszebb feladatnak tartom az életbe ezeknek a Kodály daloknak a felvételét. 9 énekessel vettem fel őket, és egyszerűen minden dal más, minden, egy más világ, egy más a harmónia kezelése van, ahol tényleg nagyon modern és diszonáns harmóniák van, ahol teljesen klasszikus, van, ahol végtelenségig komplikált, van, ahol végtelenségig egyszerű. Egyszerűen megszólal mindig annak a dalnak a szellemében, amit éppen hallunk, és ez valami kimeríthetetlen érzelmi gazdagságot mutat, ahogy ő az emberi léleknek a rezdüléseidre fogékony, és ezt képes széles vászonra kivetítve megkomponálni a zongorába, mert hát ugye a dal az énekesnek tulajdonképpen könnyű, abból szemben, hogy csak a népdalt éneklés. Tehát a zongora ott látod, hogy Kodály mit csinált vele. És ez nekem egy csodálatos feladatom volt, és megint egyszer érzem, hogy mekkora óriási szíve volt ennek az embernek, és egy óriási zeneszerző volt olyannyira, hogy maga Bartók is mindig kit kérte a Kodály tanácsát. Tehát nem fordítva volt, hogy a Kodály kérte ki a Bartók tanácsát, hanem a Bartók az övét. És hihetetlenül értett ugye az énekhanghoz is, a kórusokban is, az ének szóló, tehát a dalokban is, és ugyanakkor pedig emberileg olyan példamutató volt, amit egy igazi nagy tanár, nagy nevelő tud adni, mert hiszen belegondolsz az embereknek is a legtöbbet mivel tud adni egy szülő? A példamutatással. Mert ha egy szülő azt mondja, hogy ne hazudj, és közel a következő pillanatban ő hazudik, akkor nem ér semmit azt, hogy mit prédikált. Tehát az ő egész élete példás volt, mert a maximumot hozta ki magából. Tényleg, ha Kodályra gondolok, azt mondom, hogy ennek az embernek nem volt egy elfecsérelt perce se, pillanata se. Annyira törődött, mondta nekem, hogy törődjön vele, hogy mit olvas, hogy nagyon kimeríthetetlen az irodalom. És a zeneirodalom is mondta, hogy egy emberöltő nem elég, egy ember élete nem elég ahhoz, hogy megismerje csak a legfontosabb, legjobb zenéket, klasszikus zenéket. És az irodalommal ugyanígy, hogy nincs annyi időnk, hogy rossz irodalmat olvasunk, hogy nagyon erősnek kell lenni a szelekció. Na most hát az ő hatalmas könyvtára, amit a Kodály körül meg lehet tekinteni, az nem egy olyan könyvtár volt, ami egy ilyen díszkönyvtár, amiben két-három könyvet elolvasnak, a többi meg csak éppen ott van, hanem ő mindent olvasta, és ki is jegyzetelte. Tehát ha valaki kinyitja a Kodály könyveit, Kodály birtokában levő könyveket, ott mindig vannak széljegyzetek, mindent elolvasott, és olyan, hogy van is egy ilyen történet, hogy egyszer elment hozzá egy várandós énekes nő a kórusból, és mondta Kodálynak, hogy hát én most már kisbabát várok, és akkor Kodály oda ment a polchoz, és levett egy könyvet, és akkor ezt olvassa el, mert ez várandós anyáknak szól. És akkor hát a hölgy visszajött néhány hónappal később, már nagy pocakkal, ugye, és akkor Kodály kikérdezte. Fejből tudta, hogy mi van a könyv, hogy olvasd ezt csinálja. És mindennel törődött, és mindent, tényleg mindenben maximálisra volt, hogy kihozni például az idejét, hogy használja fel, hogy amikor sétált, ami nagyon fontos, hogy minden nap sétáljon az ember, akkor közben olvasott és tanult, amit én ugyanezt csinálom. Szóval én is olvasva, tanulva sétálok, amire az emberek azt mondja, hát akkor felbotlasz, és neki mész az oszlopnak. Nem, mert van egy ilyen periférikus látás az ember, azt ajánlom mindenki, próbálja ki, és rá fog jönni, hogy megy, és akkor roppant kellemes dolog, mert egyszerre egészséges, hogy a szellemet állandóan frissen marad a friss levegőtől és a mozgástól, úgyhogy sokkal többet tudsz tanulni is, mint hogyha otthon ül valaki.